Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlata című műsorban. Ezúttal Miskolcra látogatunk el, a Miskolci Galéria, Városi Művészeti Múzeum és a Színház Történeti Múzeumnak a kiállításairól lesz szó, beszélgető partnerem pedig Kákocki András művészettörténészet, a tagintézménynek a vezetője.
A Miskolcon a Színház Történeti és Színész Múzeumban, a jövőbeni nevén a Tália házban, a miskolci színjátszás története látható, amelyet Gyarmati Ferenc színművész hagyatékából rendeztek be több mint 10 éve, és az elmúlt 4-5 évben megújult, egy új díszletet, egy új szcenáriót, egy új színpadképet kapott az állandó kiállítás. Egy színpadszerűen mutatja be a miskolci színjátszás történetét. Ugye tudni kell, hogy Miskolcon ugye az első közszínház, a jelenlegi országhatáron belüli első közszínház 1823-ban épült, az akkori miskolci polgárság jelentős összefogásával és anyagi támogatásával. És hogyha engednek egy nagy időbeli ugrást, ugye olyanok, hogy ugye a Latabár apuka játszott, tehát Laki édesapja, ugye a Miskolci Havasi temetőben is vannak a szülők eltemetve, de hogyha még egy nagyobb időbeli ugrást megengednek, itt a közelmúlthoz, ugye Csiszár Imre, a 80-as évekbeli nagy rendezéseit Miskolcon voltak láthatók, de hogyha egy kicsit itt kalandozunk, akkor ugye 56, ugye november 4-e van most pont jelenleg, büntetésként az 50-es években olyan színészek kerültek vidékre, nem csak politikusok vidékre, mint Nagy Attila, tehát az ő szerepei is jelentősek voltak a miskolci színjátszás történetében. Én Latinozis Zoltán, Rutka Éva is, és a szerelmük is itt teljesedett ki. És tehát erről láthatnak, és az egészen közelmúltig, tehát egy Árpád utolsó működéséig a 90-es években, egy történeti muzeológiai összefoglalót, ez az állandó kiállításunk.
Mekkora ez az állandó kiállítás?
Olyan 100-150 négyzetméteren keresztül mutatja be relikviákkal, fotókkal, szövegekkel, különböző muzeális dolgokkal a miskolci színjátszás történetét, és ehhez kapcsolódik két időszakitér is. Az egyik időszaki tér az kortárs díszlet jelmeztervezőknek a munkáit szokta bemutatni időszaki kiállítások formájában. A másik tér, ez a pincébe található, ez Urbán Tibor képzőművész otthona, szervezkedésének helyszíne, itt kortárs képzőművészek szoktak bemutatkozni, de most november 7-én pénteken délután 4 órakor Veres Attila fog mind a két időszaki helyszínen bemutatkozni. Ő most 80 éves, anno az Iparművészeti Főiskola díszlet tervező szakán végzett, Miskolchoz, Szegedhez, Győrhöz, Gyulához, Ezerszárral kapcsolódik. Ő volt a Miskolci Nemzeti Színház tárvezető festőművésze, képzőművészeti munkáiból, plakátterveiből, fotóiból is láthatnak bemutatkozást. Bemutatkozást rosszul mondom, ez inkább ez egy ugye 80 éves, ez egy életmű kiállítás, amiben olyan fotókat is láthatnak, amikor Major Tamás Miskolcon játszotta a Lír királyt, vagy jelentősebb plakátterveket a Csiszár időszakból, de megmutatkozik itt, hogy egy díszlettervező is azért aktív képzőművész, és azért mondom, hogy aktív képzőművész, mert Veres Attila most is kiállító művésze a városunknak. Tehát a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum most így néz ki. Jelentős még meg kell említenem a múzeumpedagógiai foglalkozások is, ami pont ez a színházi világhoz kapcsolódik. Itt megint a határokon mozognak a kollégák, mert ugye nem csak jelmez díszletet kell csinálni, hanem igenis megfogalmazni esetleg fotókon, rajzokon keresztül, hogy mik azok a színházi, és itt nem csak a nagy színházra gondolok, hanem a bábszínház is, ugye van a Miskolci Csodamalom bábszínház is, élmények, amik a kisiskolásokat vagy a nagyobb iskolásokat megfogják. Ebből a szempontból a Színház Történeti Múzeum egy kiemelt szintere, és itt most lehet, hogy megdöbbentőt mondok, hogy még nem hallották, a Herman Otto Múzeumnak. Ugyanis a Színház Történeti Múzeum tagintézménye a Miskolci Galériának, ami 2 évvel ezelőttig egy önálló kortárs kiállítóhely volt, kortárs városi művészeti múzeum, de 2013. július 1-től a Herman Otto Múzeum tagintézménye. Röviden, ugye a megyei múzeumok feladata munkája átalakult, tehát városi múzeumok lettek minden megyében, így Borsod megyében is, és a Nagy Herman Otto Múzeum is egy városi Miskolci múzeum, de megyei hatókörű múzeum, így a csúnya szóda finanszírozás is ide érkezik az államtól, ezért a galéria, amely városi galéria volt, a Miskolci galéria benne a Színház Történeti Múzeummal is, így nagyobb létbiztonságban van a múzeum berkein belül, de a szakmai önállóságunk megvan. Az elmúlt másfél évben én úgy gondolom, hogy csak az előnyeit éreztük ennek a nagy intézményelétnek.
Tehát, a Színház Történeti Múzeum programjában ez jelentett változást, vagy az anyagi biztonságot tisztázta?
Ez együttélés elmúlt másfél évében inkább a biztonságot jelentette. Tehát azokat a dolgokat, hogy van egy működési biztonság, a szakmaisággal, ami a színház történetről szól, ehhez kapcsolódó múzeumpedagógus megtartotta, a kollégáknak kell többet dolgozni, mert van olyan kollégám, aki ott dolgozik, de most már így múzeumpedagógiai vagy marketing szempontból az egész múzeumot kell kezelnie, tehát leveleznie, tehát elég erőteljes az a kitekintés, ami a történeti néprajzi részre is, irodalmi részre is átmegy a Nagy Múzeum berkeiben.
És a Színház Történetinek a múzeumpedagógiai programjai mennyire művészi, vagy mennyire inkább színházi, vagy hogyan ötvözik a kettőt?
Több múzeumpedagógiai programja is van a Színház Történeti Múzeumnak. Ezek gyakorisága és megléte sokszor függ a pályázatoktól. Az elmúlt évekre az volt a jellemző, hogy volt egy színház történeti, tehát azt, hogy az iskolákkal való, általános és középiskolákkal történő kapcsolatok, és ezáltal a múzeumpedagógiában résztvevő gyerekek, hogy megismerjék Miskolci színjátszás történetét, tehát fogalmuk legyen arról, ne csak az, hogy a Széchenyi utcán, a Fő utcán van a nagy színház, és amit én elmondtam, hogy a mai országhatárokon belül az első főszínház, hanem hogy mit jelent az, hogy színház, mit jelent az, hogy díszlet, mit jelent az, hogy színpad, hogy hangosítás, és hogy próbálják elképzelni, túllépve azon, mint néző, hogy milyen lehet mondjuk egy színházat csinálni. Ennek vannak különböző foglalkozásai. Ehhez természetesen kapcsolódnak olyan foglalkozások, megint, tehát ezek iskoláknak tervezette foglalkozások, hanem vannak olyan közösségszervezők, amik a hagyományos múzeumpedagógián, tehát ez a szombati szabadidő értelmes kitöltését célozzák meg. Itt aztán a különböző bábkészítéstől, ami a kézművességgel foglalkozik, és itt a gyerekeket elfoglalja ezzel, egészen odáig, hogy kisebb irodalmi feladatokat is megoldanak, ezek természetesebben már nagyok. És meg kell említenem, hogy itt nagyon fontos az, hogy van ugye a középiskolákban már ez a, jól tudom, ez az érettségihez szükséges, ez a közösségi szolgálat szükséges, és a környékbeli gimnáziumokkal nagyon jó kapcsolat is ezek a tinédzserek, diákok. Én úgy vettem észre, hogy örömmel jönnek nem csak ezekre a múzeumpedagógiai foglalkozásokra, hanem különböző más rendezvényekre, mert ugye meg kell említenem, hogy itt ugye író-olvasó találkozó vagy beszélgetős programok is vannak, színészekkel, Eperjesi Erikával volt a múltkor, vagy most éppen Veres Attilától indultunk, mai nap november 4-én délutánján lesz Veres Attilával egy beszélgetés, hogy milyen volt annó 40 évig díszletet tervezni egy színházban, mit jelent az, amit én csak úgy szoktam mondani, egy kicsit kívülről, vagy egy picit rálátva a színpad mögé, hogy egy nagy gyár, hogyan épül egy nagy gyár a festéktárral, a jelmeztárral, a díszlettárral együtt.
Ezek szerint a Színház Történeti Múzeum a Miskolci Színházzal is szoros kapcsolatban van. A Városi Galériának van egy másik egysége, a galéria, ahol szintén vannak kiállítások. Ott miket lehet látni?
Hát ugye a Miskolci Galéria több helyszínből áll, több tagintézményből. Ugye van a Petróházunk, ahol Szalai Lajos állandó kiállítása látható. Itt is van egy mester és tanítványa programunk, ahol most elkezdtünk egy olyan beszélgetés programot, ahol a Miskolc jelentős művészei, művésztanárai, rajztanárai egy-egy általuk kedvelt kiválasztott és erre hajlandó diákjával leül egy kicsit beszélgetni, hogy milyen az, hogy mester és tanítványa kapcsolat. A múltkor egy héttel ezelőtt Törő Irén rajztanár, képzőművész volt a tanítványával, aki egyben a lánya is, egy beszélgetés. Tehát van ez a helyszínünk, van még a Feledi ház, a Feledi Gyula állandó kiállításon látható, emellett pedig ide készítjük majd a november közepétől a Seres János időszaki kiállítását, ami majd a téli tárlat kísérője lesz. Itt van Szabad Egyetemünk, amelynek most a programja a Miskolcváros Művészeti Kulturális Élet, Zene, Irodalom, Képzőművészet, Színház. 1864-től egészen napjainkig, most éppen ott tartunk, hogy 45 utáni irodalmi élet, Kapdebó Lóránd professzor úr tartott előadást, magyar a színház és képzőművészet. Itt irodalmi fonó, ami a Miskolc és a régió irodalmi életét mutatja be, és ugye van a Rákóczi házunk, ami a központi kiállítási épületünk. Itt több kiállítás is van. Látható a Kunternő festőművész, aki 1994-ben hújt el emlékkiállítása. Itt van a galéria múzeumpedagógiai kiállítása, a Grund, a régi nagykunst, amit el kell mondanom, hogy egy hónapja múzeumpedagógiai nívódíjban részesült, azt műcsarnokba vették át a kollégák, és most készülünk a holokauszt emlékévtén ezt tiszteletére egy fotókiállítással. Ez november 6-án fog nyílni, és egészen jövő év január 10-ig lesz látogatható. Bócsi Krisztián fotóművészt kértük meg, hogy ami a kiállítás címe is, hogy reflektáljon a holokausztra. A kiállítás címe Holokauszt reflexiók. Bócsi Krisztiánról annyit kell tudni, hogy egy fiatal fotóművész, aki jelenleg Berlinben egy nagy fotós cégnek dolgozik, de Miskolcon járt egyetemre, ott a színház fotósa volt, majd aztán itt Budapesten is dolgozott, és most már ő is Berlinben van, de hazajár ide Magyarországra. 2012-ben készített egy olyan fotósorozatot, amit Berlinben élő művészeket ábrázolt az otthonukból. Ebből van a Kerti Szindét ábrázoló, amely valamilyen európai díjat is nyert. Ez pont egybeesett, amikor az író bejelentette, hogy visszavonul az írástól. Tehát ez a fotósorozata lesz a berlini holokauszt emlékműsorozata, és Krisztián az elmúlt hónapokban utazott Lengyelországba, német nevén mondom, Auschwitzba, és ott ezeket a reflexiókat fotózta, hogy hogyan élik, vagy hogyan láthatók a mostani látogatók által, vagy hogyan láthatók az auschwitzi kiállítás, vagy egyéb
a
dolgok.
A túlélők mai élete?
Nem a túlélők, hanem a nézők, akik ott látogatnak. Tehát pont ezek a reflexiók, hogy lehajtott fejjel mennek mögöttük a fotón, vannak a 44-45-ben bevakonyulottak, ők ellentétes irányba vonulnak. Tehát nem feltétlenül párhuzamot, hanem pont ezeket a reflexiókat mutatja ez a fotókiállítás, és akkor kiegészítve irodalomtörténész kollégánk által válogatott Kertész, Radnóti és más íróköltők holokausztal kapcsolatos írásaival. Tehát így emlékezik meg a Hermann Otto Múzeum és Miskolci Galéria itt a holokauszt 70. évfordulójáról.
Van más kiállítás is, ami megemlékezés, az csatasorban gondolom.
Igen, ez egy kísérő kiállítás, ugye az első világháború kitörésének 100. évfordulója is van. Most gondolkoztam, hogy igen, érdekes ez a dolog. Igen, és Hermann Otto Múzeum belül a történész kollégák egy olyat találtak ki, mint ahogy a holokausztnál se azt mutatja a galéria, hogy milyen volt a miskolci zsidóság élete, vagy a miskolci gettó, hanem inkább a mai reflexiókat, hogy emlékezzünk, vigyünk egy kavicsot a síra, és mindenki, aki nem is zsidó, vagy mindegy, tehát erre a szörnyűségre. Ugyanígy a történész kollégák a front és hátországot találták ki, és ezt mutatják be, hogy milyen volt a front mögött az a hátország, ami jellemezte a Miskolc is környékét, és így a képzőművészet részéről a galéria pedig azt vállalta, hogy a Hadtörténeti Múzeummal közösen Mellinger Dezső festőművész, aki az első világháborúban miskolci tüzös honvéd ezredben szolgált, ő egyébként egri születésű, de aztán Miskolcon maradt, és neki a Hadtörténeti Múzeumban körülbelül 30-40 évvel nem megmutatott, vagy Miskolcon nem látható első világháborús, nagyon szép, nagyon mély hangulatú, nagyon mély érzelmeket felvonultató, gyönyörű rajzait mutatjuk be. Még egyszer mondom, ez a Hadtörténeti Múzeumban van, és nem kiállításukban, hanem a raktárban, és ez látható a Miskolci Galériában majd november 5-től.
Még egy pillanatra a csatasorban kiállításra visszaugorva. Számos portré került így Miskolcra vissza. Lehet azonosítani azokat a személyeket, vagy lehet tudni, hogy kikről készültek a portrék?
Nekem most egyből két gyönyörű bajszos honvéd portré jut az eszembe. Én úgy tudom, hogy ezeket nem tudták még azonosítani. Van, amelyeket tudták, de azok nem kerültek most kiállításra nálunk. Tehát az a világ, az a tízes honvéd, ugye Miskolcon volt ez az ezred, de ugye a környékből verbúválódott is, és nagyon sok ember, mint ahogy Mellinger Dezső is egri volt, ugye a jelenlegi alpolgármesterünk Figler Péter, ők nagyapja is úgy került a tízes honvéd orvosaként oda, és itt maradt a család, vagy ott maradt Miskolcon a család. Tehát nagyon sok felől jöttek ezek az emberek, tehát nagyon nehéz így a beazonosításuk.
Nem gondolkoztak rajta, hogy ezt valamilyen módon esetleg Facebookon vagy internet segítségével megkísérelni?
Lehet, ez egy jó ötlet. Voltak erre, tudom, történész kollégák, vagy történész egyesületek által, vagy hagyományőrzők által, de sokra én úgy tudom, az én tudásom szerint nem nagyon jutottak, hogy ezeket a régi első világháborús, és ahogy mondtam, hogy azokat, akiknek ma is vannak leszármazottai, leszámítva, hogy jutottak volna valami eredménye. De ez egy jó ötlet, hogy esetleg valaki felismerje, vagy úgy gondolja, hogy az ő nagyapja, mert itt van egy fénykép róla, vagy dén nagyapja lehet az. Hogyha mehetünk egy kicsit a közeljövőbe, december 6-án nyílik az 1970-es évektől működő regionális képzőművészeti seregszemlem, ez a téli tárlat. Ez egy szabad beadásos tárlat, van ugye zsűri, főleg most már képzőművészet, ha lehet ezt mondani, kategóriában adnak be alkotók, de ez egy olyan megmérettetés, ahol nem kérünk, ugye már évtizedek óta nincs ilyen, hogy MAUE tagság, főiskola, képzőművészeti főiskola, egyetemi végzettség, bárki beadhat munkákat, és akkor egy válogató zsűrin megmérettetik. Ez a kiállítás két évente szokott megrendezésre kerülni Miskolcon, idén, mondtam, december 6-án fog megnyílni. Külön öröm számunkra, hogy ugye, mint egy vidéki város, és nem a legjobban prosperáló vidéki város, hogy vannak ugye tehetséges fiataljaink, az élet különböző, vagy az oktatás különböző területén, így a képzőművészet területén is, akik már itt Budapesten élnek, működnek, hazacsak, ahogy én egy kicsit humorosan szoktam mondani, művészettörténész kollégámmal, a fiatal kapcsolatban, hogy hazajár Miskolcra az édesanyját meglátogatni, húslevest tenni és a kertet felásni.
Hogy... Ezt a hárman.
Igen, és hogy nagyon nehéz rávenni, hogy haza is dolgozzanak egy kicsit, de most olyanok, hogy Sütő Robert, Braun András, akik már régóta itt Pesten élnek, és ma májuk nagyszüleik enyebek Miskolcon vannak, és ők is küldtek be most hozzánk a téli tárlatra munkákat.
Milyen jellegű munkákat küldenek be?
Ezért teljesen vegyes, tehát hogy őket is mondtam, ezek festészeti munkák, mostani poszt-poszt-posztmodern vagy kortárs alkotások, a mostani életútjuk darabjai. Annyi körülbelül kikötés van a téli tárlat kiírásában, hogy az elmúlt 2-3 évben készült munkákkal jelentkezzenek.
Estilális jellegű tematikai tárgy nincs.
Nincs, nem is adtunk ilyet most, nem is akartunk belemenni. Itt lehet volna több tematika, de inkább azt szerettük volna, hogy egy nagy seregszemre legyen ez a tárlat. Tehát azzal a színes kavalkáddal, nehezen megrendezhető dolgokkal, ami jelenti. De azt, hogy megmutassuk azt, hogy Miskolcon a képzőművészeti életet, ha már így is, hogy már itt ragadt hazánk fiai, tehát ide Budapesten élő hazánk fiai is megjelennek nálunk, hogy mi jellemző. És esetleg azoknak egy kicsit utat mutassunk, akik szeretnének jelentkezni, esetleg jelentkeztek is, de most nem sikerült a zsűrin, hogy melyek azok az irányok, amelyek mondjuk most jellemzik a kortárs magyar művészetet, ha lehet így mondani.
Most egy kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Yeah.
Kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról tárlatra című műsorunkat. A Miskolci Galériában járunk, a téli tárlatról beszélgettünk a zene előtt, és ott hagytuk abba, hogy zsűri dönti el, mely műveket mutatják be. A zsűrizés hogy áll?
Mennyire lehet már látni az anyagot?
A zsűrizés megtörtént, tehát volt egy válogató zsűrink, amely kiválasztotta azokat az anyagokat, amelyek a kiállításra fognak szerepelni. Van egy pár díjunk, tehát városdíja, a Miskolci Nemzeti Színház díja, egy pár magánszemély díja. A díjzsűri még ezután lesz. Tehát egy szép színes kavalkát, több mint 200-an adtak be, és olyan 70 kiállító művészünk lesz. Ez körülbelül úgy néz ki, hogy pontosan a munkák számát nem tudom, de ugye beadni 3 munkát lehetett, és itt a sorozatokat is valahogy próbáltuk megkötni, mert ugye véges a kiállítóterünk. Tehát a 3 négyzetméter mindenkit kértük, hogy ne lépje túl. De ezt szépen be is tartották, tehát nem volt ezek a nagy printek, nagy festmények, ezek nem voltak jellemzőek. Mondom, inkább a táblakép, rajz jellemző, egy kevés kis plasztika szobor is van. Régebben ugye volt egy külön fotószekció, de most már a fotósok nem szoktuk, és mi is inkább próbálunk a képzőművészetre koncentrálni.
Magánszemélyeket említett, mint akik díjat alapítottak, igen, díjat adnak. Hogyan kapcsolódnak ők a múzeumnak a tevékenységéhez, és még miben vesznek részt civilek?
Hát ugye a díjalapító az magánemberként műgyűjtő is, tehát a díjalapítás az konkrétan vásárlást jelent, ami lehet, hogy pénzbeni díjként többet jelent, mint egy városi díj. Magánemberekkel el kell mondanom, hogy a műgyűjtőkkel is nagyon jó a kapcsolatunk, akik úgy Miskolcon élnek, Miskolcon forgolódnak. A civilekkel úgy vagyunk, hogy több egyesülettel van konkrét együttműködésünk, ugye említettem korábban a Feledi Házban, itt a Muzsák Kertje Alapítvány, a Gömörország, képletesen Gömörország Egyesülettel is nagyon jó a kapcsolatunk. De maga a Miskolci Egyetemmel és az antropológia tanszékkel, a történettudományi, nem tanszékek, intézetek vannak most már, tehát a bölcsész részekkel nagyon jó a kapcsolatunk. De én úgy gondolom, hogy nagyon jó az a kialakult, nevezzük úgy, galéria, baráti kör, ami nem csak azt jelenti, hogy azok az állandó kiállításainkat látogatók, kiállítás még tudunk, látogatók jönnek, hanem van egy, én azt látom, hogy egyre fiatalodó olyan réteg, ami akár a tanulmányaiból, mert mondjuk képzőművészeti vagy ilyen szakközépiskolába jár, hogy rendszeresen jönnek, és ebben én úgy gondolom nagyon nagy szerepe van a múzeum pedagógiának is.
A középosztály mennyire látogatja a kiállításokat és a programokat?
Ez vegyes, tehát egy pár éve elindult az, amit én nagyon fontosnak tartok. Nagyon egyszerűen fogalmazva az, hogy egy galéria, egy múzeum már nem teheti meg azt, hogy ő egy kiállítást csinál, kirakja a képeket a falra, lehet, hogy rak mellé egy kis tévét, magyarázatot, de hogy kellenek más társművészeti rendezmények. Tehát ilyen, amit mondtam is, hogy szabad egyetem egy kicsit, hogy foglalkozzunk környezetünk, városunk kultúrájával, elmúlt időszak történetével, író-olvasó találkozók. Közeljövőben, tehát drámapedagógusokkal is beszélgetünk, szeretnénk, ez már egy jövőbeni tervünk, egy múzeumi színházat, amelynek az a lényege, hogy drámapedagógusokkal, olyan egyesületekkel, akik ezzel foglalkoznak, nem csak helyszínt adna az ő előadásaikhoz a galéria, a múzeum, hanem témát is. Tehát most konkrétan dolgozunk, jövő január 22-én fog hazatérni előreláthatók Lengyelországból egy gondolatmenet című kiállítás, ami az élet nagy eseményereire, születés, halál, szerelem, háború, egy olyan kiállítást alakított ki, ami a néprajz, történelem, képzőművészeti dolgokból mutatja be ezeket a témákat, a Herman Otto Múzeum gyűjteményéből. Ez a kiállítás már járt Kassán, most Osztravában van, és majd Lengyelországban is megy, és a jövő év elején a kultúra napján nálunk fog megnyílni, és a drámapedagógus barátoktól azt kértem, hogy ezekre próbáljanak, és elkezdődött egy kis előadás, tehát nem színesíteni akarjuk a megnyitót, hanem a megnyitótól leválasztva, kiállítás nyitvatartási időszak alatt próbálnánk egy más programmal egy élményszerű benyomást nyújtani, egy kicsit az irodalom, a szöveg, az előadó művészet segítségével, a tárgyakat, ha lehet így mondani képletesen, hogy egy kicsit olyan élőbbé tenni, tehát egy élményszerű élmény, tehát egy előadó művészeti élménnyel összekapcsolva szeretnék ezt, és Ez most úgy működik, hogy a kiállítás kurátorai különböző múzeológus kollégák leültek a drámapedagógusokkal, akik nem ismerik ezeket a tárgyakat. Van elképzelésük róluk, sőt, ahogy így beszélgettünk, a verzióik is vannak a múzeumban, mert hogy régen kötelező volt, meg tessék, meg boros, meg amit, és most ebből a beszélgetésből kezd kialakulni valami, ami én úgy gondolom, hogy más embereknek is, akik ezeknek a nézői, látogatói lesznek, tényleg egy múzeumi előadó művészeti élményt fognak nyújtani.
A középiskolások mennyire vesznek ebben részt, ugye szóval erről a iskolai kötelező szolgálatról? Ők bekapcsolódnak ebbe?
Igen, bekapcsolódnak ebbe, tehát attól kezdve, hogy már bevontuk őket, hogy kiállításrendezés. A kortárs múzeumpedagógiai kiállításunk a GRUM-nak a megnyitójába is bekapcsolódtak. Hát, hogy mennyire érdekli őket, vagy jobb idejönni, mint egy kórházba menni, azt még nem tudom. De én úgy vettem észre, hogy úgy örömmel jönnek, tehát nem kell, ahogy hallom vissza a kollégáktól, nem kell őket noszogatni, vagy lasszóval fogni, hanem jönnek.
Milyen munkákat végeznek, tehát milyen tevékenység kapcsolódik hozzájuk?
Próbáljuk őket nem a hagyományos muzeológusi munkával, mert azt nem is lehet így velük, hanem inkább a közönség kapcsolat, hogy egy kicsit megismerjék a munkát, a kiállításrendezési munkát, ahogy az előbb mondtam, hogy bevonjuk őket a kiállításrendezésbe, a megnyitókon, a vendégek fogadása, vagy esetleg a későbbiekben, kinek erre van affinitása, annak esetleg a tárlatvezetésekben, hogy próbáljuk kihasználni, és hát végül is lehetőséget nyújtani, hogy ugye vannak, akiknek már jó nyelvtudásuk van, hogy ezt kiaknázva is az ő részükről egy gyakorlási lehetőséget biztosítani. Tehát én úgy látom, hogy próbáljuk egy kicsit az élményszerűségét a kommunikatívabb részébe a múzeumnak, ebbe a részébe bevonni őket.
A kiállítás politikával kapcsolatban, amikor milyen kiállítást rendeznek, az hogyan dől el, milyen tervek vannak?
2-3 évre előre szoktunk tervezni. Ezt a tervet van egy múzeumi, egy Miskolci Galéria művészeti tanácsa. Velük szoktuk ezt, hogy ezeket a stratégiai irányokat lefektetni. Van egy olyan kiállításpolitikánk, hogy azért mutassuk be a miskolciakat az elmúlt időszak, tehát itt az emlékkiállításokra gondolok. Akkor a 5-10 évente azért a miskolci képzőművészek is bemutatkoznak. A másik kiállításpolitikánk pedig az, hogy Miskolcra is hozzunk el olyan kiállításokat, nem csak Budapestről, külföldről, amelyek úgy gondoljuk, hogy ebbe a, mivel a Miskolci Galéria, tehát főleg ez a grafikai, kortárs grafikai anyaggal foglalkozik, ebbe a témába beleilleszkedik. Ugye van a két nagy tárlatunk, a kiállítás sorozatunk, pontosabban a most december 6-án nyíló téli tárlat, és ez év nyarán volt a grafikai triennálé, sokszorosított grafikai triennálé, tehát ezek is úgy ütemezik a kiállításainkat. Amellett ugye most már, ahogy mondtam, a Herman Otto Múzeum része is vagyunk, és a városban mi vagyunk a legnagyobb kiállítóhely, tehát most már figyelembe kell venni. Örömmel is veszünk figyelembe azt, hogy például tervezzük jövőre a Néprajzi Múzeummal együtt a Fekete Körös Népművészetének bemutatását. Tehát vannak ilyen kortárs képzőművészettől egy kicsit kikacsingató kiállítási terveink is.
Mennyire befolyásolja, vagy mennyire jut el a múzeumhoz Miskolc lakosainak, az ott élő embereknek az elképzelése? Vannak-e nekik a múzeummal kapcsolatos igényeik, kéréseik?
Vannak, tehát ez eljut hozzánk, tehát én úgy szoktam inkább jellemezni, hogy mi egy régóta, tehát nem a mi működésünkön múlik, hogy egy nyitott intézmény vagyunk, tehát hozzánk bárki bármikor bejöhet, nyitva állunk, meghallgatjuk a kritikát, az igényeket, amelyeket úgy látjuk, hogy megvalósítható, azokat be is ütemezzük. A galéria nem tipikusan egy múzeum, nem is így lett kialakítva, hanem inkább egy galériaként, tehát egy időszaki kiállításokkal állandóan váltogató. Én úgy gondolom, most ezen nagy szavakon gondolkodom, hogy a nézőkre, a kortárs művészetre azonnal hát ez túlzás, hogy azonnal reagáló, de hogy valahogy próbálja követni ezeket a trendeket, amik úgy érdeklik az embereket, a fiatalokat, az idősebbeket. Na, ezt nehéz összekötni, hogy mindenkinek az elvárásait, kívánságait nem tudjuk teljesíteni, de van egy, ahogy mondtam, egy művészeti tanácsunk, amivel így tudjuk ezt a stratégiai irányt védeni, bemutatni, tovább vinni. Ez azért egy nagy segítség, hogy ezt tudjuk.
A művészektől a kezdeményezés mennyire indul a galéria irányába?
Az mindig van, főleg az ottaniak, tehát szerencsére olyan helyzetben vagyunk, bár ezt szokták mondani, hogy nem feltétlenül szerencse, hogy azért van jó néhány miskolci kortárs képzőművész, aki még nagyon aktív, közülük is van jó néhány, aki nagyon szeretne nem csak 5-10 évente, tehát egy lecsendesült, letisztult alkotói periódus bemutatni, hanem aktívabban is bemutatkozni, tehát jelen lenni, kiállítani. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy szép, kötelező feladat, de nagyon nehéz is, hogy ennek meg tudjon felelni az ember, de ezt tudjuk, ezeket tudjuk kezelni, tehát nem nincs ezzel egy gondom.
Ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a kaleidoszkóppal. A Miskolci Herman Otto Múzeum a Front és a Hátország 1914-1918 az első világháborúról emlékezik meg a nagy háború évében. Miskolcon számos kiállítást, mint tudják, ezzel kapcsolatos. Egy kicsit későbbi időszakban nyúlik vissza a Szentendrei Ferenci Múzeumnak a Jeges Ernő kiállítása Mátyás király tudósai körében. Címmel nyílt egy kiállítás, Jeges Ernőnek ezt a művét mutatják be, amely a múzeumnak a birtokába került, egy történelmi arckép. Arról is nevezetes, hogy Mátyás királynak nem csak a korát mutatja be, hanem a saját készítési korát is, ugyanis Galeotto Marzio személyében egy kultúrapártoló magyar embernek az arcképét lehet fölismerni, aki a Római Magyar Intézet igazgatója volt, kurátor, akadémikus, egész pontosan Gerevics Tiborról van szó. Tehát ez az archaizáló, múltidéző mű egyúttal kortárs alkotás is. A korszaknak a Mátyás kultuszának egyik kiemelkedő műve. Maga a művész 1917 és 18 között az Magyar Iparművészeti Főiskolán, utána pedig a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult, és tanulmányai után Párizsban dolgozott, Barbizonba is ellátogatott, később pedig a Szentendrei Művésztelepnek és a Szentendrei Festők Társaságának a tagja, sőt alapító tagja lett. Monumentális egyházművészeti munkái is híresek. Makón a József Attila Múzeumban egy kevésbé ismert festőművésznek, Domrádi Gézának az alkotásai tekinthetők meg. Ő Makóhoz kötődik, és nem csak festő és grafikus volt, hanem művészeti, közéleti díjas író is. Budapesten a Magyar Művészeti Galériában Art Camp 2014, Eltűnő Árnyak címmel nyílt kiállítás, ez egy gyűjteményes kiállítás, számos meghívott művésznek az alkotása található itt meg. Tehát kortárs művészekről van szó. Budapesten a Vármező Galériában, ez az Országos Mezőgazdasági Könyvtárnak a galériája, Faragó Ágnes Stílusgyakorlatok című kiállítása tekinthető meg, ahol a tipográfus festő mutatkozik be, aki az ősformákhoz és a mediterrán világ szín- és formavilágához vonzódik, és egyik kedvenc motívuma a tojás. Újabb kiállítás nyílt Kassán, a Kelet-Szlovákiai Múzeumban, ez a kiállítás Orbis Pictus címet viseli. A cím Barabás Miklós Orbis Pictus című képe alapján támadt, viszont nem csak az ő alkotásai láthatók itt, hanem a Magyar Művészeti Akadémia 4 tagozatának, tehát a képzőművészeti tagozat, iparművészeti tagozat, fotó- és filmművészeti tagozat, valamint a népművészeti tagozatnak az alkotásai is, egész pontosan 43 alkotónak több mint 70 munkája tekinthető meg a főépületben. Eredetileg tavalyra tervezték, amikor Kassa Európa kulturális fővárosa volt, de a főépületnek a felújítása elhúzódott, úgyhogy most nyílt meg. A kiállításon tehát számos izgalmas, érdekes alkotás található, többségük festmény és szobor. Budapesten a Terézvárosi Magyar Fotográfusok Házában, mai Manóházban Újat régivel, kortárs fotók történeti eljárásokkal címmel nyílt kiállítás, nem véletlenül a kiállításnak a címe, modern témákat dolgoznak föl, részleteket vagy egészeket, de régi technikával. Tökéletesítették az archaikus eljárásokat, például a dagerotípiát, az antrakotípiát, a cianotípián, a nedves kollódiumos lemezeken és hasonló különleges technikákkal dolgoztak, ezeket az eljárásokat alkalmazták a fotóművészek. Egyúttal a művek mellett az eljárásoknak a rövid leírásai is olvashatók, tehát egyszerre egy fotótörténeti kiállítás is. Történeti jellege van a budapesti Körös Galériában a Meditáció hét tételben, Sipos Endre kiállításának, de ez a kiállítás egy festő, belső történéseinek a történetét mutatja meg, arról beszél, hogyan alkot, milyen fázisokon ment keresztül az alkotás közben. A Ludwig Múzeumban Budapesten szintén egy személynek a kiállítása tekinthető meg, Csodálatos rendszer, Tolvaj Ernő retrospektív kiállítása. Ő nagy hatást gyakorolt pályatársaira művészként, szervezőként és tanárként egyaránt, 2008-ban halt meg, a 70-es és a 80-as éveknek a kiemelkedő alkotója, aki utolsó műveiben a nagy elődök, például Cézanne és Monet-nak az alkotásait is újra teremtette, belehelyezkedett az ő képalkotási tevékenységükbe, de nagyon sok önálló alkotása is van, ahol a festészetnek és annak az alapkérdéseinek a témáival foglalkozik, elsősorban festményeket és további festészeti alkotásokat hozott létre, de emellett akciókat, fotókat, objekteket és installációkat is alkotott. Műveinél a látvány, a szín, a tükröződés és az érzékelés folyamatosan központi szerepet töltött be, de ugyanakkor a humor is megfigyelhető rajtuk. Alkotásaink kívül visszaemlékezések és benyomások, archív dokumentumok is láthatók a kiállításon. Dokumentumokat vonultat fel a Budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtár is Nekem szülőhazám című kiállításán, de emellett Radnóti versei egy fotóművész szemével jelennek meg, Tóth József Fülesnek az alkotásaival, aki a 100 vers, 100 kép című verseskötet válogatott képeit mutatja be. Sátoraljaújhely Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeumában a magyar nyelvhez kapcsolódnak, itt a Nyelvlesen, Kalandozások a nyelv körül című kiállítást mutatom be, amely 5 évre jött létre, és arról szól, hogy hogyan gondolkodtak a nyelvről, annak a történetéről és felhasználásáról, esetleges szabályozásáról Kazinczy korában. De ugyanakkor a mai korszakot is fölveti, ugyanezek a kérdések ma milyen formában jelennek meg. Múzeumpedagógiai tapasztalatokra épülő szerepjáték a jellemző a kiállításra, tehát egy reflektáló múzeum, 3 különböző személy alakját ölteti a látogató magára, és az ő szemszögükből figyelheti meg a nyelvnek, a magyar nyelvnek az alakulását, közben a fizikai mozgások, multimédiás pontok színesítik ezt a játékot. A nyelvek keletkezése, elsajátításának, használatának, rögzítésének a módjai, szóbeli és írásbeli kommunikáció sajátosságai kimeríthetetlen témát jelentenek. Nem véletlenül a nyelvészet hagyományos területeit és aktuális problémáit próbálják ilyen módon bemutatni, azért, hogy erősítsék, valóságosabbá tegyék a kötődést az anyanyelvhez, illetőleg a magyar nyelvnek a rugalmasságát, alkalmazkodó képességét is bemutassák. És ha már a nyelvnél tartunk, akkor a költői nyelvről sem szabad elfeledkezni. Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban egy költőnek a életét mutatják be, Csinszkáról van szó, aki azonban nem költészetével vált elsősorban híressé, és nem ez volt főműve, hanem modell és múzsa volt, ez a címben is benne van, ugyanis Ady Endrének is a múzsája volt, és múzsája, de modellje Márfi Ödön festőművésznek is. 15 Márfi Ödön festmény tekinthető itt meg, illetőleg különböző dokumentumok és rajzok, tárgyak, amik Csinszkához, vagyis Bonca Bertához kapcsolódtak, aki születésekor, néhány nappal születése után meghalt az édesanyja, így a nagymamájával nevelkedett az ő keze alatt, majd budapesti és svájci nevelőintézetekben, és még a nevelőintézetben kezdett el levelezni Ady Endrével, akivel 1914 áprilisában ismerkedett meg. Házasság lett ebből, Ady halála után azonban a még mindig fiatal özvegy nem kívánt egyedül maradni, és Márfi Ödönnek lett a múzsája, akivel boldog házasságban élt a későbbiek során, és akit számos alkotásra ihletett. Ha már az alkotásokról van szó, akkor előzetesként egy alkotói folyamatra hívom föl a figyelmet. Kecskeméten a Népi Iparművészeti Múzeumban 10 újjal óvatosan készített, címmel ugyanis nemes készítő képzésen részt vett emberek alkotásai tekinthetők meg, és nem csak a kész munkákat mutatják be, hanem fényképekkel az alkotásnak a folyamatát is, a birka nyírásától a kész tárgyig. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.